Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, egyre fogyunk, remélem más templomok meg egyre jobban tele vannak ilyenkor nyáridőben. Gondoljunk minden vasárnap azokra a testvéreinkre is, akikkel együtt szoktunk ünnepelni az év vasárnapjain, hiszen nagyon fontos, hogy mindenkit a közösségünkhöz tartozónak tartsunk, akikkel vasárnapról vasárnapra találkozunk. És ez nem csupán egy kimondott szó, sokkal több ez annál. Szeretettel köszöntöm Kornél testvért, legalább egy valaki képviseli az irgalmasokat, mert másik két testvérünk eltűnt egy-két napra, Kornél pedig haza érkezett néhány napra Regensburgból, ahol reméljük már nem túl sokáig fog lenni, mert már szeretnénk, ha itthon lenne ő is. De hát fogják őket, mint a fogó az embert, de csak-csak megszabadulnak. A szent olvasmányt majd ő olvassa fel, a szent leckét pedig az apukája, aki fölnevelte őt, aki kisgyerekként szülői, családi szeretetükbe fogadta, és utána már nem ők nevelik, hanem reméljünk, hogy az Isten. Ezt a szentmisét élő Tamás testvérünkért ajánljuk fel, ezért a fiatal fiúért már annyit miséztünk, hogy ez a gyerek már kénytelen lesz nagyon jó lenni. Bízunk benne. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Az Úr legyen veletek!
És a te lelkeddel!
Evangélium szent Máté könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk!
Abban az időben, amikor Jézus tudomást szerzett keresztelő János haláláról, csónakba szállt, és elment onnan egy kietlen helyre egyedül. De az emberek megtudták, és a városokból gyalogszerrel utána indultak. Mikor kiszállt, már nagy tömeget látott ott. Megesett rajtuk a szíve, és meggyógyította betegeiket. Amint beesteledett, tanítványai odamentek hozzá, és figyelmeztették. Sivár ez a hely, és késő már az óra is. Bocsásd el a tömeget, hadd menjenek a falvakba, hogy élelmet szerezzenek maguknak. Jézus azonban ezt mondta nekik, nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni. Ők ezt felelték, nincs másunk itt, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Mire ő ezt mondta, hozzátok ide. Miután megparancsolta, hogy a tömeget telepítsék le a fűre, fogta az 5 kenyeret és a 2 halat, szemét az égre emelve áldást mondott, aztán megtörte a kenyeret, és odaadta a tanítványoknak, a tanítványok pedig az embereknek. Mindannyian ettek, és jól is laktak. Végül 12 kosár lett tele a kenyér maradékokkal, pedig mintegy 5000 férfi evett, nem számítva a nőket és a gyermekeket. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, vasárnapról vasárnapra kapjuk a felszólításokat Jézustól. A mai vasárnapon egészen sajátos felszólítást, amit szeretnék mindenképpen aktualizálni. Így szól a felszólítás, ti adjatok nekik enni. Talán ehhez még hozzátehetném, mert nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével is, amely Isten ajkáról származik, akkor kibővítem ezt a krisztusi felszólítást, ti adjatok kenyeret, sajátos értelmet jelent ez az egyház, mint közösség számára, és ti szerezzetek üdvösséget, amely pedig kifejezetten, egyértelműen az egyház, mint közösség hivatását jelenti. Talán még egy mondatot is mondanék, és akkor kerek az a gondolatkör, aminek sajátos üzenetét hallom. Nem kell elmenniük. Nem kell elmenniük, ti adjatok nekik eledelt. Ti adjatok nekik kenyeret, és ti szerezzetek nekik üdvösséget. Azt gondolom, hogy már ezekből a szó töredékekből is egyértelmű és világos a számunkra az, hogy mi is az egyház küldetése. Mi a küldetése annak az egyháznak, amely egyházból igen sokan kilépnek. Elsősorban itt Európában, és nagyon sokan vannak, akik egyszerűen elhagyják. A kilépők elsősorban a nyugati világ egyházaira jellemzők, hiszen ott az egyházhoz tartozás bizonyos anyagi kötelezettségekkel is jár, akár mondhatom így, tagsági díjat fizetnek, idézőjelben mondom persze a tagsági díjat, de nagyon sokan vannak, akik erre hivatkoznak, hogy nem óhajtanak ehhez az egyházhoz tartozni, a mélyben az van, hogy azt a pár fillért is sajnálják, hogy ez a közösség jelen legyen az európai társadalomban. Talán arra is gondolnak ezek a kilépők, hogy ez a közösség nem tölti be a hivatását. Nem tudom. Aztán igen sokan vannak, akik egyszerűen ott hagyják az egyházat, ez inkább a keleti részekre vonatkozik, persze nyugaton is sokan vannak, akik egyszerűen csak elhagyják a közösségeket, talán még egyszer hadd mondjam ezt a csúnya szót, tagdíjat fizetnek is. És minden mögött sajátos bajt lehet fölfedezni. Egyszerűen arról van szó, hogy nem látják az emberek a katolikus keresztény egyházban azt a lehetőséget, hogy válaszoljon az élet kérdéseire, az életük kérdéseire. Persze, akkor amikor kimondjuk ezt a mondatot, rögtön folytathatjuk egy kitérővel, hogy vajon mennyire érdekli a civilizált világ emberét az élet kérdése. Mert az a gyanúm, hogy az élet kérdése komolyan nem is foglalkoztatja a mi korunk emberét, akkor, amikor szinte csak arról van szó, amit egészségnek mondunk, társadalmi beágyazottságnak mondunk, jólétként emlegetünk, és ezek a legfontosabb kérdései ennek az embernek, akkor nyugodt lélekkel merem mondani azt, hogy ez az ember mi, és a mi kortársaink nem is értik, mi az élet kérdése. Mert az élet kérdése nem ebben áll. Az élet kérdése egészen másutt van. Az élet kérdésére csak a proféták válaszolhatnak, mint Jézus, akinek az alakja egyre-egyre fényesebb és egyre inkább növekedik. Az élet kérdéseire, függetlenül attól, hogy hogyan értelmezik az egyház létét és küldetését, csak az egyház tud válaszolni. Ez akkor is igaz, hogyha jól elbizonytalanítottak bennünket az elmúlt századok során, akkor, amikor az egyházat meg az államot elválasztották egymástól, szétválasztották, akkor, amikor a materialista felfogással egydimenziós emberré degradáltak bennünket, termelő és fogyasztó lényé, hiába látjuk be azt, hogy az ember ennél sokkal több, mindenki érzi, az is, aki materialista felfogású, és ez a fajta ideológia, ez a fajta rendszer, eszmerendszert majdnem nem ismerek mondani, ez valami nagy ígérettel állt az emberek elé, és még azt se tudta elérni, hogy valamilyen szinten az igazság legalacsonyabb fokát megjelenítse a társadalomban, amit így hívunk, hogy egyenlőség. Ugyanakkor azt tapasztaljuk ebben a világban, hogy nagyon sokan a keleti ezoterikus vallások felé fordulnak, különböző okkultizmusokhoz szaladnak, ezek meg azt jelentik, hogy az embernek azért van belső nyugtalansága. És pontosan azok rohannak ezekre a helyekre, akiknek van ehhez pénzük. Mert ezek aztán megfizettetik jól az ő igazságkeresésüket. És? Testvérek, úgy gondol, hogy ebben a kultúrkörben, amelyben mi élünk, és ebben a világban, amelyben mi élünk, különösképpen is föl kell tennünk ezt a kérdést, hogy az egyház képes-e betölteni a küldetését. Képes-e arra, hogy valamiképpen jelezzen az embereknek, hogy ne menjetek el. Ne menjetek el ilyen bizonytalan kultúrákba. Idegen. Képes-e az egyház enni adni az embereknek? És azt hiszem, nyugodtan mondhatom még azt is, hogy a szó szoros értelmében falat kenyeret és igazságot, lelki táplálékot. Ami az ember számára értelmet jelent. Az élete értelmét tudja kifejezni. Ezen is el lehetne gondolkodni, éppen csak utalni szerettem volna rá. Hosszú-hosszú időn keresztül a társadalmi igazság valamilyen szinten működött az egyház hatására. Aztán ezt a feladatot kivették a kezéből, jobban tesszük mi majd ezt mi világi emberek. Nem sikerült jobban tenni, hiszen ma ott tartunk, hogy emberek milliói éheznek. Ott tartunk, hogy megtermeljük az élelmiszert, és a világpiaci árak miatt adott esetben nem lehet eladni, amit megtermelünk. Adott esetben a flaszterra kell önteni a gyümölcsöt, a kifejt tejet nem lehet eljuttatni azokhoz, akiknek arra szüksége van. Közben egyfolytában arról hallunk, hogy mekkora hiány van például ebben. És egyre srófolják föl az árát. Ezek aktuál kérdések. Valójában azt gondolom, hogy igenis az egyháznak ma is hivatása, ahogy a 19. században különösen előállt az egyház ezekkel az igazságokkal. A szociális kérdés kézbe vevő igazságokkal. A rerum novarum, a quadragesimo anno. Ma igenis ti adjatok nekik enni alapvetően azt jelenti, hogy nem lehetünk némák, ki kell nyitni a szánkat akkor, amikor társadalmi és szociális igazságtalanságokkal állunk szemben. Van-e bátorságunk hozzá? Ez az egyház laikus tagjainak az elhivatottsága kell, hogy legyen. Önöknek. De a másik része a felhívásnak. Ti adjatok nekik enni. Ti mondjátok el azokat az igazságokat, amiket csak az egyház tud elmondani. Azokat az igazságokat, amelyek az ember életének értelmet adnak. És ez az igazság egészen sajátosan fejeződik ki ezzel az evangéliumi történettel, mert hiszen ez a kenyértörés, így nevezték az őskeresztények az euharisztiájukat, mert Jézus azt akarta, hogy a kenyértörésen mindenki részt vehessen, mert ott mindenki egyforma. És nem lehet, hogy valaki is nélkülözzön a résztvevők közül. Ugyanakkor ez azt jelenti alapvetően, hogy a szívek alakuljanak át. Mert ez a csoda, hogy az emberi szívek átalakulnak, és az ember eljut odáig, hogy megtöri a kenyerét. És ha az ember hajlandó megtörni a kenyerét, hajlandó megosztani a javait másokkal, vagyis megosztani önmagát, mert ez azt jelenti az igazság világában, hogy van időnk a másik számára, van fogékonyságunk a problémával küszködő ember irányában, és akkor, amikor megkeres bennünket a gondjával, bajával, akkor nem mondjuk azt jó tanácsképpen, hogy menj máshova. Hanem valóban van válaszunk. A válasz az ember maga. Mert ez a kenyérszaporítási csoda, ez nem Krisztus csodája csupán, hanem valamiképpen a keresztény életünk szimbóluma. Arról az emberről szól, akinek van fogékonysága a másik ember problémáira, akinek van ideje a másik ember számára, akinek van együttérző szíve a másik emberrel. Ez a válasz az embernek. Ez ad értelmet az életünknek. És nyugodtan mondhatnám azt is az ószövetségi olvasmányra hivatkozva, hogy végeredményben az ember ingyen kapott mindent, és ingyen adja tovább. Ez a fogalom is nagyon sajátos, erről is sokat kellene beszélni. A mai ember azt gondolja, hogy amit ingyen kap, az nincs is. A mai ember azt gondolja, hogy mindent meg lehet fizetni. Ugyan kérem. Amit meg lehet fizetni, az nem fontos. Az a fontos, amit nem lehet megfizetni. Az Isten ingyen adja magát, ezért nem lehet fizetni. És ha az ember ingyen adja magát a másiknak, ez azt jelenti, hogy mindenki gazdagodik. És itt nincs arról szó, ami pénzért megvásárolható. Ti adjatok nekik enni. Testvérek, bizony, ez nagyon aktuális kérdés, mert az ember üdvösségéről van szó. Az üdvösség az ember jóléte, az ember jó közérzete, és nekünk ezt egészen sajátosan kell értelmezni itt Európában, és talán még ennyit hadd mondjak. Annyi minden jut az ember eszébe egy-egy ilyen kérdéssel kapcsolatosan. Mi itt élünk Európában, ahol rengeteg a konfliktus, persze másutt is. Csak hát ugye mi itt élünk, és ennek a világnak a konfliktusait ismerjük. Legalább ekkora gondok vannak Afrikában, Ázsiában, Ausztráliában, mindenütt, mert ez az emberi világunkhoz tartozik. A probléma elsősorban az, akkor amikor ez az Európa, Európai Unió szeretne lenni, akkor olyan sajátos válaszokat ad a konfliktusok megoldására, amelyek nem válaszok. A konfliktusokat nem lehet megoldani gazdasági válaszokkal, államigazgatási válaszokkal, katonapolitikai válaszokkal. A válaszok másutt vannak. És ahhoz, hogy értsük, hogy mi a válasz, ahhoz azt kell megnézni, hogy ezt az Európát mi emelte 2000 éven keresztül az első helyre. Mert végeredményben a világot Európa tanította. És mi emelte ezt az Európát mindenek élére? A kereszténység. A keresztény igazságok. Az a kereszténység, amely megóvta az európai társadalmat a szétszakítottságtól. Mert volt benne egy elem mindig, amit így hívunk, hogy szolidaritás. Ez valamiképpen kifejezte az emberek egyenlőségét. Most, hogy nem működött ez tökéletesen mindig, sosem működik tökéletesen. De ez a kultúrkör, amelyet Európának hívunk, akár mondhatom így is, ez ezekre az alapokra épült. Szemben a keleti világgal, amely társadalmilag mindig szétszakadozott volt. A kínaiakra kell gondolni, több ezer éves kultúrájukkal, de soha nem volt meg ez az elem. Ezért szakadoztak szét. Lesz még tapasztalat az olimpiai kapcsán is. Ugyanez igaz az indiai kultúrára, és ez igaz napjainkban az amerikai társadalmakra, amelyeket a szétszakadozottság jellemez. Európában még mindenek ellenére valami maradt ebből az alapértékből, amely megőrizte a társadalmi egységét, annak ellenére, hogy fura gondolkodás miatt, mintha el akarnák felejteni, hogy mire is épült ez a kultúra. Mintha el akarnák felejteni azt, hogy lehet emberi közösségeket előírt törvényekkel, jogszabályokkal létben tartani. Testvérek, nem. Ettől szenvedünk. Ha az embernek nincs egyéni törvénye, ha az embernek nincs saját belső törvénye, amely elé nap mint nap odaáll az ember, amikor lelkiismeretet vizsgál, mondjuk este, aki ezt valamiképpen a bíróságokra akarja utalni, testvérek, élet elleni merénylet. közben halljuk a bíróságokat, hogy nincs semmire idejük, mert annyi a dolguk. Hát igen, amikor nincs egyéni törvény, nincs egyéni lelkiismeretvizsgálat, nincs egyéni értékrend, utalhatjuk mi ezt a bíróság elé. Sose fogja megoldani. Hiszen magunkkal se könnyű zöldágra vergődni. De ez az első lépés. Azt hiszem, ahhoz, hogy mi keresztények valóban válaszolni tudjunk, nem szabad elfelejteni. Ne engedjük, hogy elmenjenek az emberek. Ti adjatok nekik enni, mondja Jézus. Kiérett gondolkodásunkkal, keresztény szemléletünkkel, keresztény értékrendünkkel, magunk elé egyénileg állított és mindig érvényes értékekkel és igazságukkal felvértezve, ez a keresztény közösség még mindig az egyetlen válaszadó. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtő. Azt szeretném kérni a testvérektől, hogy ezt az imádságot ajánljuk fel Gáborért, Gazsiért, más így ismeri. Most többszörösen hátrányos helyzetűek vagyunk, hiszen nagyon kevesen vagyunk, és ráadásul még az énekünknek a vezére sincs itt, tehát nagyon-nagyon magunkra maradtunk. Most Gábor távollétében köszönjük meg neki a sok-sok buzgó fáradozását. És azért néha gondoljanak a testvérek arra, hogy egy nagyon beteg ember. És ezzel a súllyal, a betegség súlyával együtt önzetlenül dolgozik. Sajnos, ugye őt sok évvel ezelőtt rákos betegséggel megműtötték, azon túl van, de pehjére mérgezett vért kapott. És azóta szenved és kínlódik kúráról kúrára, és kegyetlenül igénybe veszi ez. Kívánjuk neki azt, hogy jól pihenjen, és lelkileg, testileg frissüljön fel. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Könyörögjünk! Istenünk, mennyei eledellel tápláltad lelkünket. Oltalmazd minket állandó pártfogásoddal, hogy örök megváltásodra is méltók legyünk. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves testvérek, fogadjuk el azt az üzenetet, amit ma üzen nekünk az egyház. Legyünk olyan közösség, amit talán legjobban így lehet kifejezni, a kenyértörés közössége. Legyünk olyan közösség ebben a világban, ahol emberek megosztják egymással a mindennapit is, de legfőképpen önmagukat. Az emberek keresik az élet értelmét. Általában egy Isten nélküli világban nem jó helyen keresik. Azt hiszik, hogy elegendő válasz az, ha valamire jutnak, ha egészségesek, ha jólétben élnek, ha társadalmi elismertségük van, ezek jól esnek az embernek. Csak hogy az ember Isten arcú lény.
Az embernek van lelke, és éppen ezért olyan válaszokra van szüksége minden egyes embernek, amit csak a másik ember tud adni, és erre csak az az ember képes, aki a kenyértörés közösségéhez tartozik, aki elfogadja azt, hogy önmagunkkal tartozunk egymásnak. És ez nem szólam, nem egy igazság, amit tudunk, hanem a mindennapok igazsága. Ha az emberek ezt megtapasztalják, akkor valamiképpen átélhetjük azt, amit az ős keresztények átéltek, közéjük akartak tartozni az emberek. Hadd mondjak egy egészen kedves, egyszerű dolgot, hogy azért mennyi jó van az emberekben, csak mintha beléjük szorulna. Egyre inkább azt érzem, hogy föl kell szabadulnunk, és bátran kell vállalni a kereszténységünket. Tegnap Székesfehérváron voltunk, a máltai szeretett szolgálattal kötött szerződést ez a labdarúgó csapat, és a máltai emblémát hordozza a mezen. És amikor kimentünk tegnap a pályára, megható volt a számomra, gyülekeztek a játékosok, játékvezetők a kijáró belül. Oda jön a fő játékvezető, dicsértessék a Jézus Krisztus. Nagyon örülök, hogy találkozhatunk, én hívő keresztény vagyok. És akkor a játékosok közül is néhány, mind a fehérváriak közül, mind a szombathelyek közül, fontosnak tartották néhányan, hogy azt mondják, én hívő vagyok. Hát komolyan mondom, majdnem jobban éreztem magam, mint a templomban. Ezek hatalmas dolgok. Ez egy másik élményem, még gyorsan elmondom, ezzel kapcsolatos. Pár évvel ezelőtt Indiába utaztam, és a kedves ügyintézőnk az úgy gondolta, hogy nem kell vízum. Megérkeztem Bombaybe, és közölték, hogy na, itt nincs tovább, mert... És akkor oda jött hozzám egy fiatal ember, azt mondja, én hívő keresztény vagyok. Legyen nyugodt, kedves atya, én elintézem, hogy magának nem kell visszamenni, mert közölték, hogy forduljak vissza. 24 órát töltöttem ugyan a repülőtéren, mégpedig ott belül, tehát nem szállodában. De elintézte. Akkor jöttünk visszafelé egy másik alkalommal, mikor a csekkoltunk be, fontosnak tartotta az egyik ember, kedves atya, jó, hogy találkoztunk, én keresztény vagyok. Tehát ezek nagyon, nagyon izgalmas dolgok. Van válaszunk az emberek számára, persze ehhez az kell, hogy vállaljuk magunkat, a magunk kereszténységét. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjünk békében. Isten.